Jézus Krisztus mondja, az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Ami hálaadó Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, nyisd meg szívünk háladásra, Urunk, hiszen oly sok mindenre meg tud nyílni a mi szívünk nap mint nap. Sokszor megnyílunk a bánatoknak, megnyílunk a félelmeknek, megnyílunk sokszor azoknak az aggodalmaknak, amelyek szétfeszítik a hétköznapjainkat. S Urunk, olyan jó nekünk belépni a te házadba, s olyan jó nekünk, Urunk, az ajkunkra venni a dicséreteket, hogy hálát adjunk neked. Köszönjük, Urunk, ezeket az énekelt imákat, amelyek össze tudják fésülni, rendezni a gondolatainkat. Köszönjük, Urunk, hogy a gondolatainkat te feléd akarják irányítani, s magasztalunk azért, édesatyánk, hogy a mai napon is adtál okot a hálaadásra, mert megterítetted az Úrnak szent asztalát délelőtti ünnepi alkalmunkon, s hálát adunk azért, hogy élhetünk az úrvacsora javaival. Köszönjük, Urunk, tápláló szeretetedet, azt, ahogyan most is szeretnél mindnyájunkat táplálni, igéd által. Köszönjük, Urunk, hogy a te beszéded, a te szavad nem csak egy puszta hangzás, amely elillan, nem csak a hangoknak egy csodája, hanem köszönjük, Urunk, hogy a te igédnek súlya van, cselekvő szó, amely, hogyha beléphet a mi életünkbe, akkor, Urunk, helyre tudod állítani azt a rendet, amelyet elveszítünk, amikor elfordulunk tőled. Szeretnénk, Urunk, most is elkérni a te igédet, és kérni, Urunk, azt, hogy igéd által hogy tudjunk beletekinteni a valóságba, és hadd könyörögjünk, Urunk, azért, hogy valóságosan táplálj bennünket, mert, Urunk, sok mindenben gyengék, elégtelenek és erőtlenek vagyunk. Egy új hét áll előttünk, Urunk, a gyermekek számára az iskolába, felnőtteknek a munkahelyen, mindnyájunk számára a nagybetűs életben. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és táplálj bennünket, hogy legyen erőnk elengedni azt, ami már nem lehet a miénk. Legyen elég erőnk küzdeni azért, amit nekünk adtál, s elvégezni mindazt, ami a mi feladatunk. Könyörülj meg rajtunk az Úr Jézus Krisztusért, és tápláló szereteteddel taníts bennünket, Urunk. Kérjük szent lelkednek ajándékát, hogy vezessen el bennünket ebben az órában is a teljes igazságra, az élő valóságra, Jézus Krisztushoz. Kérünk, atyánk, hallgass meg minnyájunk lelkének imádságát, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a Timóteushoz írt első levélnek harmadik részében, a 14-től a 16-ig terjedő versekben, s a negyedik résznek első 6 versében, s az első korintusi levél 11. fejezetében a 23-tól a 26-ig terjedő versekben. Ezeket pedig abban a reményben írom neked, hogy hamarosan eljutok hozzád. Ha pedig késnék, ezekből tudd meg, hogyan kell forgolódnod az Isten házában, amely az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja. Valóban nagy a kegyességnek a titka. Aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. A lélek pedig világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre és ördögi tanításokra hallgatnak, s olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretükben. Ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket az Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők, s az igazság ismerői, mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszentelődik az Isten igéje és könyörgés által. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követője lettél. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Kedves testvérek, minden egyes történelmi időszakban, amikor az ember kicsit jobban önmaga felé fordul, mindig kiemelt téma volt a táplálkozás. Mert hiszen az egészség megőrzésének az egyik legfontosabb alapelve, hogy az ember mit fogyaszt el, mivel táplálja önön magát, családját, szeretteit, nap mint nap. És ahogyan mai modern világunkra rátekintünk, azt láthatjuk, hogy ma is nagyon sokféle dietetikai tanácsadás van, nagyon sokféle receptúra, nagyon sokféle szempontból közelítik meg sokan szakembereként is a mai egészséges táplálkozás módot, táplálkozás tudományról beszélünk. S valóban, amikor bizonyos reformokat véghez vinnek, egészen az iskolai konyhákig, akkor bizony nem ok nélkül való az aggodalom, hiszen amikor széttekintünk a boltokban, és látjuk azt, hogy mivel akarnak bennünket táplálni, akkor én mindig szoktam mondani, hogy egyetlen egy szóval van ez összefoglalva, a mai modern kori világban az, hogy élelmiszer. És amikor ennek megnézzük az értelmező kézi szótárban az igazi jelentését, hogy mi áll e mögött, szó szerint azt jelenti, hogy nem valódi. Nem valódi. Csak olyan, mintha. Az ember szervezete vágyakozik például bizonyos dolgok iránt. Van, amikor mondjuk is azt, hogy annyira megkívántam, annyira kívánom az ízét, a látványát. Egyszerűen kell, hogy ilyet szerezzek magamnak. És kedves testvérek, van, amikor azt mondják a tudós emberek, akik e mögött tudományos bizonyságokat is nyernek, hogy amikor egy szervezetben hiány állapotok állnak fel, akkor az embernek a szervezete egyszerűen megkívánja. Ilyen például, hogyha vas hiánya van az embernek, vagy például, ha B-vitamin hiányjal küzd, nagyon sokféle példát lehetne felhozni, hogy miért pont azt esszük és fogyasztjuk, ami a mindennapi asztalunkra kerül. Hiszen minden egyes élelmiszernek hatása van az ember szervezetére, tehát kölcsönhatásban élünk mindennel, minden mindennel összefügg. És amikor Pál apostol készül arra, hogy elmenjen a gyülekezetbe, ahova Timóteust elküldte, hogy legyen és pásztorolja ezt a gyülekezetet a jó irányba, legyen ennek a gyülekezetnek a mécsese, legyen ennek a tartó oszlopa, akkor a legfontosabb dolgot úgy próbálja kifejezni Pál apostol Timóteusnak: egyrészt táplálkozzál, te magad táplálkozzál tiszta igével, valódi igével, valódi örömüzenettel, legyen igazi, valódi táplálékod Jézus Krisztusból, és utána pedig az a feladat, az a küldetés, hogy is ezzel tápláld a testvéreket, mert hogyha így táplálod őket, akkor leszel az Úr Jézus Krisztusnak hűséges tanítványa és követe. Vagyis, kedves testvérek, kiderül az, hogy ebben a táplálkozásban is sokszor az ember csak a láthatókra akar tekinteni, sokszor egyből a megterített asztal és a tányér jut eszünkbe, pedig mennyire fontos, hogy mivel tápláljuk a gondolatainkat, mivel tápláljuk a lelkünket, és vajon valódi táplálékkal táplálkozunk-e a mindennapokban, és ezért is adunk hálát ezen a délutánon, mert délelőtt is hálát adtunk az újborért, hálát adtunk úgy, ahogyan maga az Úr Jézus is hálát adott, amikor szerezte az Úri Szent vacsorát, mert amikor az Úr vacsorát szerzi az Úr Jézus nagycsütörtök este, akkor az őt megelőző tradícióból veszi azt a csodálatos szokás anyagot, hogy a családfő vette a kelyhet, és hálát adott a szőlő tőke terméséért, mert hogy a teremtett világ Isten akaratából jött létre, és mindent, amit az Isten teremtett, a teremtés történet végén mindig azt a visszacsatolást halljuk, hogy íme, igen, jó. Igen, amíg a bűnbe nem lépett a világba, amíg az emberben meg nem kérdőjeleződött az egyetlen jó, Istennek az indulata és az irányítása, a szeretete. És onnantól kezdve, kedves testvérek, mind a mai napig, azért van az emberi élet és lélek és gondolatmenet olyan nagy próbatételeknek, fájdalmaknak kitéve, mert van, amikor egyáltalában nem táplálkozunk, van, amikor eszünkben sem jut, hogy van lelkünk, amit táplálni kéne, s van, amikor úgy gondoljuk, hogy elég egy jó regény, vagy amikor úgy vagyunk vele, hogy elég egy áhítat, és aztán majd az sokáig kitart, de kedves testvérek, ahogyan nem elég egyszer leülni egy reggeliző asztalhoz, ahogyan nem elég egyszer vasárnap a családdal leülni ebédelni, ugyanígy nem elég egyetlen egyszer imádkozni, nem elég egyetlen egy alkalom, egy keresztelő, nem elég egyetlen egy bizonyságtétel, egy konfirmáció, hanem napi kapcsolat kell a mi életünk számára a mindenható Istennel. Mert hogy nem csak az ember teste lehet alul vagy túltáplált, hanem az embernek a lelki állapota is ugyanezt fogja sugallani. Például, amikor az ember telve van félelemmel és gonddal, akkor mindez azért tud annyira reánk terhelődni, mert kedves testvérek, az igék vagy alszanak a szívünk mélyén, vagy nem engedtük annak idején, hogy célba jussanak. Isten azt mondja, hogy amilyen távol vannak az én gondolataim a ti gondolataitoktól, de oly mértékben van messze az ég a földtől, óriási különbség van köztem és köztetek. Ezt magyarázza nekünk Ézsaiás próféta könyvében a mindenható Isten. De ahogyan aláhullik az eső és a hó, és megáztatja a földet és termővé teszi, azt mondja az élő Isten, hogy ilyen lesz az én igém is, hogy eléri célját, amiért én azt küldtem. Vagyis Istennek minden napra van tápláló igéje a számunkra. Kérdés az, hogy értjük-e, hogy nekünk küldi az Isten? Értjük-e, hogy mennyire fontos egy úrvacsorai közösség? Értjük-e, hogy Isten nem megítélni akar bennünket, ha nem élünk ezekkel, hanem szomorkodik fölöttünk, mert elkészítette, mint egy jó házi asszony, aki egy ünnepi karácsonyi ebédre vagy vacsorára több menüsort készít, igyekszik a szeretteit elkápráztatni, és hogyha azok rá se tekintenek a megterített asztalra, akkor összeroppan a lelke, hogy hát hiába fáradoztam. Isten is ilyen megpróbáltatásokon mehet át, amikor elkészíti igéjét, küldi, a szívünkig eljut, és aztán nem engedjük, hogy az élővé legyen. Kedves testvérek, egyszer egy nagy teológus azt mondta, hogy igen nagy kockázatnak teszi ki magát az, aki igét olvas, vagy igét hallgat. Mert az Isten szava élő, eleven beszéd. Na de hát mit értünk mi ez alatt? Azt, kedves testvérek, hogy az emberi beszéd és az Isten beszéde között óriási különbség van. Az emberi beszéd súlytalan, hangzik, és mire elmondok egy szót, egy mondatot, már csak az emlékezete van meg. Hányszor próbálunk ennek fajsúlyt adni azzal, hogy megígérek valamit. Bizonygatom, hogy úgy lesz, s aztán gyarló emberi módon vagy elfeledkezünk róla, vagy egyszerűen nem lesz belőle semmi. Az emberi beszéd erőtlen beszéd, gyönge beszéd, olyan, mint mi vagyunk emberek. Isten szava pedig teremtő szó, a héber nyelv csodálatosan adja ezt a mi tudtunkra, értésünkre, amikor az Isten beszédét azzal a szóval adja vissza, hogy dábar, ami azt jelenti, hogy cselekvő szó. Legjobban ott tudjuk ezt nyomon követni, amikor az Isten teremtő munkáját látjuk. Azt mondta Isten, hogy lett, és mire ezt kimondta, valóra is vált. Mi erre nem vagyunk képesek, kedves testvérek. Óriási a különbség az Isten beszéde és az emberi beszéd között. S az a baj, amikor mi Istent úgy kezeljük, mintha ember lenne, és ebbe benne van az is, hogy a beszédét is úgy kezelem, hadd mondja. Ott van a Bibliában, nem baj, jó helyen van, tudjuk melyik polcon. De kedves testvérek, amikor majd szükségünk lesz arra a teremtő szóra, majd amikor keresnénk azt a támogatást, amit úgy nélkülözünk az életünkből, amikor kéne egy útmutatás, ó, de sok igét elkészít az Isten egy életen át nekünk, mindnyájunknak, kedves testvérek, az ige hirdetőnek épp úgy, mint a hallgatóknak, és vajon mivé lesz a mi fülünkön és a mi szívünkön az Isten igéje? Az ige hirdetőknek sincs könnyű dolga, kedves testvérek, mert az első alkalommal maga az ige hirdető szembesül az élő Isten igéjével, és nem elég hirdetni sem. Nem elég csupán az, hogy átengedem magamon az Isten igéjét, mert táplálkozni vele azt jelenti, engedem, hogy a lelki gondolataim közé jusson, engedem, hogy az én énemet, szellemiségemet, egész belső emberemet átjárja, és hogyha ezt engedtem, akkor táplálni fog, erősíteni fog, megmagyarázhatatlan módon békét fog adni ott, ahol békétlenség van, tanácsolni fog ott, ahol tanácstalan vagyok, szeretettel fog betölteni ott, ahol megnövekszik a bűn és a szeretetlenség, mert ha Isten igéjével táplálkozunk, akkor annak a belső emberünkön, belső tartásban, belső békességben meg kell látszódnia. Kedves gyermekek, mert ti is itt vagytok az Isten tiszteleteken, bizony az iskola is nagy kihívás, és nagyon sokszor, amikor csak azzal foglalkoznak a felnőttek, hogy ti mivel legyetek okosabbak nap, mint nap az iskolába, bocsássatok meg nekünk, mikor sokszor megfeledkezünk arról, hogy nektek nem csak eszetek van, hanem szívetek is. És azt a belső embert, azt a gyermeket bizony erősíteni kell, ahhoz, hogy fel tudja emelni nem az iskolatáskát, hanem a napi feladatok lelki terheit. Hogy fel tudjuk vállalni, hogy hány dolgozat lesz. Hogy fel tudjuk vállalni azt, hogy mennyi kihívásom lesz, hogy hogyan fognak befogadni az osztályba, hogyan fogunk tudni haladni, mi fog velünk történni. És kedves testvérek, mi ugyanezt éljük át a felnőtt élet iskolájában, mi sem tudjuk, hogy holnap mi vár ránk. Nem tudjuk, hogy az élet iskola padjába milyen lapot osztanak majd nekünk, öröm lesz-e ráírva, vagy betegség, vagy próbatétel, csak egyet tudunk, amit az Isten igéje üzen számunkra. Nagy szükségünk van arra, hogy táplálkozzunk lelki módon, és hogy valódi táplálékot vegyünk magunkhoz. Éppen ezért is mondja Pál apostol Timóteusnak, a lélek világosan megmondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert megtévesztő lelkekre, ördögi tanításokra hallgatnak, s olyanokra, akik képmutató módon hazugságot hirdetnek, akik meg vannak bélyegezve saját lelkiismeretük által. Kedves testvérek, ha nem igazi hit kötelékében járunk együtt a mindenható Istennel, nagyon sokszor éppen ezeket az embereket, testvéreket tudják elragadni. Olyan szomorú, mondok egy példát, és senkit nem szeretnék ezzel megbántani. De amikor a Jehova Tauni sokszor azzal jönnek, hogy ők a legtöbb embert a református egyházból vitték el, rá kell, hogy gondolkodjunk ezen. Tudunk is az Istenről, meg nem is. Olvassuk is az ő igéjét, meg van sok homályos pont is. És amikor elkezdik nekik mondani, hogy a Jehova nevét senki nem ismertette meg veletek, hát kedves testvérek, velünk megismertették, hogy kicsoda a mi atyánk, hogy kicsoda a mi megváltónk, és hogy kicsoda a megszentelő szent lélek. Szent háromság, Istenben hiszünk, és ezt azért mondom, mert egészen a kereszténység első századaitól, mind a mai napig nagyon könnyű elvinni embereket az igaz Krisztus ismerettől, hogyha nem úgy vagyunk beleoltva az élő Krisztusba, mint a vesző a szőlő tőkébe. Nagyon könnyen oda lehet a tőkéhez kötni egy vesszőt, amikor az emberek ott vannak egy szüret alkalmával, akár gyermekként is átélhettük, hogy eleinte ügyetlenségből nem csak a fürtyöt le, hanem esetleg több is vele együtt. És amikor az ember megpróbálja szépíteni, mert szégyelli, hogy kár tett abba a növénybe, és oda kötözzük szépen, minthogyha élő lenne, csak hogy telnek az órák és a percek is egyszer, mikor visszatekintünk arra a szőlő tőke sorra, akkor látjuk, hogy teljesen össze vannak esve a levelei, mert hogy nem táplálkozik a szőlő tőkéből, és teljesen elszárad, élettelenné válik. Én nagyon szomorú vagyok, amikor bármely településen felmérik azt, hogy ki milyen valláshoz tartozik, és azt mondják több százan, több ezeren településeken, hogy ő református. És ha megkérdezzük, hogy megvan keresztelve, jobb esetben azt mondja, hogy igen. Konfirmált? Nem. Jár templomba? Nem. Kedves testvérek, nem ez a baj, ez csak egy statisztika. A nagy baj az, hogy nem vagyunk élő kapcsolatban Istennel, és hogyha nem vagyunk élő közösségben vele, ha nem táplálkozunk igazi igével, ha nem táplálkozunk igazi úrvacsorai sákramentummal, s ha nem terem meg a szívünkben a hálaadás, s a belső embernek a kiegyensúlyozottsága, mert hogy Krisztusból merítünk erőt, akkor kedves testvérek, magunkat tesszük eszköztelenekké, gyengékké, és elvisz bennünket a szélnek áramlata. Kálvin János említ a második és harmadik századokból különböző irányzatokat, amelyek a páli időszakban is már elkezdtek kibontakozni. Így nevezi meg az enkratitákat, amelyek aszkéta vegetáriánus mozgalomként jelentek meg. Megnevezi a tatiánuszokat, a második században élt apologetának a követőit, akik a házasságot kimondottan a sátán tiszteletének tartották. Tiltották a szeszes italt is, ezért az úrvacsorát csak vízzel voltak hajlandóak elfogyasztani. Montanisták. Montánusznak, aki a második században élt tévtanító, az ő követői, azt hirdették, hogy a keresztény élet folyamatos lemondásoknak a sokasságából áll. Így mondtak le mindenről, ami úgymondva szép és örömteli az életben. És megnevezi a manicheusokat, Mani III. Században élt perzsa keresztjének a követőit, akik a bor, a hús, a gazdagság, a munka és a házasság intézményeitől tartóztatták meg magukat, az úrvacsorát pedig inkább csak úgy fogyasztották, hogy csak a kenyeret, mert nem akartak bűnbe esni. Mit mond Pál apostol Timóteusnak? Istennek minden teremtménye jó, ha hálaadással élnek vele. Hogyan vette az Úr Jézus az úrvacsorát? Hogyan szerzi? Hálát adott. megtörte a kenyeret. Aztán arról hallunk, hogy vette a poharat is, hálákat adva ezt mondta. Vajon mi hogyan élünk a mindennapokban, akár azokkal a javakkal, amelyek a tányérunkra kerülnek, vagy hogyan élünk a lelki táplálékokkal, hogyan élünk az Isten igéjével és sákramentumával. Adjatok hálákat érte, mert jó. Kedves testvérek, mai modern világban sem szégyen, amikor az asztal fölött elmondjuk az áldó imát. Tudományos módon megpróbálják bebizonyítani, nagyon egyszerű dolgokkal. Természetgyógyászok, hogyha előadást tartanak, előszeretettel hivatkoznak arra, hogy nem szabad, hogy negatív tartalmú, szöveget tartalmazó papír tegyenek akár egy egyszerű vizes üvegre vagy alá, mert azt mondják, hogy a víz szerkezete megváltozik. És azt mondják, hogy amikor egy lapra csupán annyit írunk le, hogy szeretet, és azt a vízes üveg alá tesszük, hogy milyen nagy hatása van a víz szerkezetére, mert hogy az egyben marad. A negatívumtól szétesik, a pozitívum egyben tartja. Ezt állítólag vizsgálatokkal bizonyították, de nekünk nem ez számít. Hálát tudunk-e adni annak az Istennek, aki szerzi nekünk a legnagyobb táplálékot, az úrvacsorát. És amikor elkészíti ezt, kedves testvérek, akkor tegyünk meg mindent azért, hogy ezzel élni tudjunk. Mi is hangzik el az Úr asztalánál, a bűnbocsánat kegyelmének meghirdetésénél. Hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk az ő kegyelméből, mindnyájunknak az ő szent fiáért. Avagy nem erre lenne szükségünk? Bűnbocsánatra s örök életre már itt, erőre, kegyelemre s az Isten áldására. Kedves testvérek, Pál erősíti Timóteust, és a lelkére helyezi: ha ezeket tanítod a testvérenknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak, hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követői lettél. Amikor táplálkozunk az Isten igéjével, akkor ez azt kell, hogy jelentse, hogy egyé kell, hogy váljunk vele. Engednünk kell, hogy áthatoljon a lelkünkön, a gondolatainkon. Engednünk kell, hogy leleplezzen. Engednünk kell, ahogyan ki is fejezi az ige, hogy azok, akik eltévejednek ettől az igaz evangéliumtól és valódi igazi hitbeli táplálkozástól, azok meg vannak bélyegezve a lelki ismeretükben. Vagyis ez azt jelenti, hogy eljegyezte őket valaki más, de nem az élő Isten, hanem a gonosz. És a lelki ismeret az azt jelenti görögül, hogy szüneidészisz, ami alatt azt értjük, hogy együtt látni valakit, valamit valakivel. Vagyis amikor lelki ismeret furdalásom van, akkor azért van, mert rádöbbenek arra, hogy erről nem csak én tudok, hanem valaki más is, és furdal a lelkem. Mert az a valaki más mindenek előtt az az Isten, aki a lelkeket vizsgálja. A tévtanítókra általában az volt jellemző, hogy mivel nincs Krisztussal élő kapcsolatuk, ezért értelmi síkon tanítanak elsősorban erkölcsi és törvényeskedő tévtanításokat. Képmutatóan hazugságot hirdetnek, ahogyan Calvin magyarázza ezt. Kegyesség látszatába tűnnek fel, gőgösen, képmutatóan, eltorzítva az igazságot. A torzító hatás oka, hogy a lelkiismeretüket nem Isten pecsételte el. Nem Krisztusból való táplálék van a szívükben. Kedves testvérek, ezek a tévtanítók mindig belülről, a gyülekezet belsejéből szépen fokozatosan akarták átvenni a vezetést a gyülekezetekben, és ez a mai világban sincsen másképpen. Ezért kell nekünk helyesen táplálkoznunk, és napi igényünk kell, hogy legyen hogyan igényünk van a reggelire, ebédre, vacsorára, sőt, azt mondják, hogy ötször kell táplálkozni, rendszeresen, ahhoz, hogy az ember anyag cseréje megfelelő legyen. Hát, kedves testvérek, egy reggelt sem szabad lenne elindítanunk az életünkből, az Isten tápláló igéje nélkül, mert olyan ez, mint egy becsomagolt uzsonna a gyerekeknek az iskolába. Ha megéhezünk, ha megerőtlenedünk, akkor van mihez nyúlni, van miből erőt meríteni. Ezt kívánom a kedves testvéreknek, hogy legyen minél teljesebb, minél bensőségesebb a kapcsolatuk az élő Istennel, minél több igét engedjenek be az életükbe, s váljanak azzal egyé, hogy legyen miből erőt meríteni, s legyen mit átadni, igazit és valódit. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban meghódol a mi lelkünk előtted, és dicsőítünk és magasztalunk azért, édesatyánk, hogy nem hagysz bennünket éhezni ebben a világban sem. Köszönjük, Urunk, hogy oly sok idegen Isten között és oly sok nem valódi táplálék között, amelyeknek nagy része sokszor betegséghez tud csak elvinni, elvezetni bennünket. Köszönjük, édesatyánk, hogy te gondoskodtál valódi, élő táplálékról, igéről, Jézus Krisztuson keresztül és a te szent lelked ereje által. Köszönjük, Urunk, a teljes szentírást, amely a Szentlélek által ihletett. Köszönjük azt, hogy az Ószövetség rá tud mutatni az új szövetségre, amelyben minden beteljesedett. És köszönjük, Urunk, az új szövetséget, amely bizonyossága mindannak, Urunk, amit te megígértél a prófétáknak, mert valóra vált, mert eljött a valódi, az igazi, az óhajtott szabadító, a megtartó, az Úr Jézus Krisztus. Úrunk, már csak néhány vasárnapnyira vagyunk, advent első vasárnapjától, s Urunk, tudjuk, hogy a mi várakozásunk leginkább vágyakozás, mert Urunk, mi is hiányállapotok között élünk, sokszor hiányzik a szeretet, sokszor hiányzik a boldogság, és sokszor hiányzik az életnek az igazi íze az életünkből, és Urunk, annyi mindennel próbáljuk ezt pótolni, annyi mindenhez kapunk, annyi mindent próbálunk ki, Urunk, hogy hát, ha sikerül, és hagyjuk otthon a polcon a Bibliát, az élő igét. Légy irgalmas hozzánk, Urunk, és adj vágyat a szívünkbe, hogy a te igédet nap mint nap tudjuk olvasni, hogy tudjunk azzal egyé válni, Urunk, hogy tudjuk azt teljesen beengedni egész mi voltunkba, és kérünk, Urunk, hogy erősíts ezek által, miközben hálát adunk, Urunk, az úrvacsoráért, tápláló szeretetedért. Úrunk, engedd meg, hogy ott legyen a hálaadás az életünkbe, tápláló szeretetedért, megváltó kegyelmedért. Így szeretnénk most is, Urunk, könyörögni az előttünk álló hétért. Könyörgünk, Urunk, hogy adj nekünk erőt, bölcsességet, kitartást hozzá, és szeretnénk, Urunk, eléd hozni a betegeket, a gyászolókat, a lelkileg, testileg erőtleneket. Kérünk, Urunk, hogy légy mindnyájunknak erősítője és megtartója a te nagy neved dicsőségére. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Urunk, hallgass meg mindnyájunk könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.